Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában nagy interjút hallhatnak az olimpiai világ és Európa bajnok Gyurta Dániellel, akinek nemrég zárult le a munkája a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói testületében. Emellett lesz szó a december 10-én kezdődő rövidpályás úszó világbajnokságról is. Tartsanak velünk! Az olimpiai bajnok Gyurta Dániát október elején beiktatták a nemzetközi úszó hírességek csarnokába, a floridai Fort Lauderdale-ben. Gyerekként nagyon komoly inspirációt jelentett neki az a több tucat magyar sportoló, akinek a nevét, fényképét láthatta egy-egy amerikai edzőtábor alkalmával. Az Inforádiónak adott interjúban beszélt a párizsi olimpiáról, a NOB-ban töltött 8 évéről és a Magyar Olimpiai Akadémiáról is. Kalapos Mihály beszélgetett Gyurta Dániellel.
Mit jelent önnek az, hogy beiktatták a nemzetközi úszó hírességek csarnokába a floridai Fort Lauderdale-ben?
Hát először is nagyon megtisztelő volt az a jelölés, amit már tudtam, hogy néhányan felterjesztettek a pályafutásom kapcsán, hogy bekerüljek a Fort Lauderdale-i halhatatlanok csarnokába. Ezt én már egyébként tavaly valamikor az év elején hallottam, és tájékoztattak róla, de úgy voltam vele, hogy hát igazából örültem neki, hogy egyáltalán felterjesztettek, de nem, mert megmondom, hogy így el is felejtettem, mert nem foglalkoztam úgy vele, és aztán tavaly az év vége fele kaptam egy hivatalos tájékoztatást arról, hogy akkor az idei évben lesz a gála, ahol én is bekerültem a halhatatlanok csarnokának, a Hall of Fame-nek a testülete tagsága, aki megszavazza a tagokat, illetve jelöltek közül kiválasztja azokat a tagokat, akik abban az évben be fognak kerülni a halhatatlanok csarnokába. Azok úgy döntöttek, hogy én is az egyike leszek azoknak, akik bekerülnek, és akkor már nagyon nagy örömmel olvastam azt a levelet, és aztán ennek kapcsán, ennek apropóján voltam kint október elején Floridában, Fort Lauderdale-ben, ahol hivatalosan is beválasztottak a halhatatlanok közé, ami azt éreztem, és most is azt gondolom, és úgy is érzem most is, hogy megkoronázta és keretbe foglalta a pályafutásomat, hiszen aktív élsportolóként, versenyzőként volt szerencsém megnyerni azokat a versenyeket, amiről gyerekkoromban álmodtam, és célom volt, hogy azokat elérjem. És mi azért nagyon-nagyon sokat készültünk, edzettünk, edzőtáboroztunk Fort Lauderdale-ben. Azokban az időszakokban, amikor itthon nagyon hideg volt, tél volt, esett a hó, és az influenza járvány miatt kicsit a meleg éghajlatra kellett elmenjünk, és edzettünk. Akkor mi nagyon sokat jártunk a Hall of Fame-be. Ugye nagyon sok magyar van, hála Istennek, szerencsére a halhatatlanok között, és lapozgattuk, emlékszem, Kovács-Hegyi Feribával, Széles Sándorral, Wirth Balázzsal, csapattársaimmal, öcsémmel, Pista bácsival, a masszőrrel, azokat a képeket néztük a falon, azokat a kiváló versenyzőket, vízilabdázókat, akik benn voltak a csarnokban, és azért ott nagyon sokat inspirálottunk, én biztosan, és nagyon sok célt adtak afelé, hogy majd előbb-utóbb én is be tudjak kerülni, és azt gondolom, hogy biztos, hogy meghatározta az a sok-sok ott tartózkodás és ott lét azt, hogy tényleg el szeretnénk érni, el szeretném érni azokat a célokat, amiket aztán végül sikerült elérnem. Úgyhogy ott lenni és átvenni a díjat, átvenni a szalagot, egy fantasztikusan jó érzés volt, és azt éreztem, hogy a pályafutásomnak a megkoronázása.
Hogyan zajlik egy ilyen ceremónia, egy ilyen beiktatási ceremónia? Mi történik?
Levetítettek mindenkiről egy 2-3 perces kisfilmet, amiben minden olyan fontos részletet elmondtak a versenyzők beiktatottak pályafutásával, életútjával kapcsolatban. Természetesen a legnagyobb része az a sportkarrier volt, de emellett nagyon sok egyéb fontos dolgot is elmondtak az emberről. Aztán felhívtak minket a színpadra, egyesével természetesen, és akkor ott mindenki el tudta mondani azokat az érzéseket, amiket ott érzett, vagy amilyen beszéddel készült, és akkor utána egy szalagot akasztottak ránk, illetve egy ilyen nagyon szép üvegserleget, kupát tudtunk még átvenni, úgyhogy nagyjából így zajlott az esemény. Ugye maga az eseménynek a fontosságát is jelezte azt, hogy az ESPN élőbe adta az Egyesült Államok egyik legnagyobb sportcsatornája magát a gálát, úgyhogy ebből a szempontból nagyon szigorú volt a menetrend, tehát minden egyes videó, minden egyes beszédre felhívták a figyelmünket, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorú időintervallumban kell tartanunk magunkat pont a tévés jogok miatt, de egyébként maga a gála nagyon sok ismerős, nagyon sok barát, nagyon sok volt sportoló volt ott jelen ezen az eseményen, úgyhogy egy nagyon baráti, nagyon jó hangulatú esemény volt, és hát természetesen még egyszer mondom, nagyon megható volt nekem ott lennem, és átvennem ezt a kiváló díjat.
Kellő távolságból nézte ezt a kis filmet, tehát hogy ez már nagyon régen volt az életében, vagy át tudta élni, mintha most történne mondjuk a londoni olimpiai győzelme?
A filmet látva nem azokra a pillanatokra gondoltam, hogy újra átéljem azt, ami velem történt, hanem inkább csak boldog voltam, és nagyon nagy mosolyal az arcomon. Jó érzéssel tudtam végigélni ismételten azokat a pillanatokat, azokat a néhány másodperceket, amiket a pályafutásom során átéltem. Azt éreztem, hogy mindenki, aki ott volt, az egy kicsit újból ugyanezt tudta átérezni, nem csak velem kapcsolatban, hanem az összes beiktatottal kapcsolatban.
Ez egy nagyon göröngyös pályafutás volt, amiben nehezen sikerült felérni a csúcsra. Gondolok arra, hogy 2004-ben még nagyon fiatalon olimpiai ezüstérmes lett, ugye 15 évesen, és aztán el kellett telnie 8 évnek az olimpiai aranyig.
Én szerintem minden pályafutásnak megvannak azok a nehézségei, amikkel egy versenyző fel tud érni a csúcsra. Vannak olyan pályafutások, amiben ez a nehézséges sokkal látványosabb, sokkal szembetűnőbb, vannak olyan pályafutások, ami nem ennyire, tehát gondolok itt arra, hogy az én pályafutásomban, az én csúcsra érésemben talán tényleg a legnehezebb rész az aténi időszakot követő jó néhány év volt, amikor nem úgy jöttek ki az eredmények, de biztos vagyok benne, hogy más sportolónál meg ugyanúgy megvannak ezek a nehézségek, csak lehet, hogy sokszor egy-egy betegség, egy-egy sérülés miatt, vagy akár teljesen más dolgok miatt van maga ez a nehezítő körülmény egy-egy versenyző elé téve. Biztos vannak olyan versenyzők, akiknek sokkal könnyebb az útja. Én nem cserélnék senkivel, tehát nekem így volt kerek az egész pályafutásom. Sokszor megkapom azt a kérdést, hogy csinálnék-e vajon valamit másképpen, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy persze egy alternatív valóságban én is sok mindent megnéznék, hogy mi lett volna akkor, ha, de valahogy mégis a nap végén, a gondolat végén odajukadok ki, hogy azért mégis mindent ugyanúgy csinálnék, hogy csináltam, mert azért az én pályafutásom az kerek volt, és hogyha megnézem a vitrinemet, vagy végig gondolom azt, hogy milyen eredményeket értem el, akkor azt érzem, hogy tényleg minden olyan eredményt sikerült megúsznom, minden érmet sikerült megnyernem, amire gyerekkoromban álmodtam.
Ugye az olimpiai arannyal nem vetekszik semmi. Mégis nem nagyobb teljesítmény az, hogy 3 egymást követő világbajnokságon képes volt megnyerni a 200 méteres mellúszást, ugye 2009 Róma, 2011 Shanghai, 2013 Barcelona, sőt ugye 2015-ben Kazányban is dobogós volt, harmadik lett.
Igen, én nekem a pályafutásom egyik legcsodálatosabb időszaka ezek a világbajnoki szereplések, amikor egymást követő világbajnokságokon sikerült megvédenem a címeimet, és ugye az úszósport különlegessége, hogy nem minden évben rendeznek VB-t, hanem 2 évente, tehát egy ilyen 3-as VB aranysorozat az pont a 2 évente tartó megrendezés miatt jelzi tényleg ezt a hosszúságot, vagy ennek a teljesítménynek a hosszúságát. Ettől függetlenül azért én azt szoktam mondani, hogy az olimpiai arany azt nem lehet felülmúlni tényleg semmivel, tehát én azt érzem, hogy nagyon büszke vagyok arra tényleg, hogy a világbajnoki sorozatomban egymást követően 3-szor tudtam nyerni, de azért az olimpiai aranynak van a legnagyobb súlya is, és hogy nekem az jelenti a csúcsok csúcsát. Természetesen nagyon sok szép eredményt elértem a londoni olimpiai győzelmem mellett is, de hogyha tényleg ki kéne emelnem valamit, akkor mégiscsak a londoni olimpiai aranynak az átvétele és a himnusznak a meghallgatása a pályafutásomnak a csúcsa.
Teljes ez a pályafutás? Nem maradt önben semmi hiányérzet, illetve úgy is kérdezem, hogyha egyszer-egyszer álmodik azzal, hogy úszik, vagy éppen egy versenyen úszik, akkor mit álmodik?
Nem szoktam álmodni így az úszással. Nekem most erre a kérdésre az a válaszom, hogy én nekem teljes. Tehát én bennem nincsen hiányérzet. Voltak időszakok meg évek, amikor azon gondolkodtam, hogy lehetett volna biztosan sok mindent másképp csinálni, de tényleg oda szoktam el kiukadni, hogy azért nekem mégiscsak egy nagyon szép, nagyon kerek pályafutás volt, én nem csinálnék semmit másképp, illetve nem vágyom semmi arra, amit esetleg még bennem hiányérzetként ott lenne, úgyhogy nekem így kerek a pályám.
Ezt csak azért kérdeztem, mert egyébként a 4-szeres olimpiai bajnok párbajtőröző Kulcsár Győző mondta azt annak idején, hogy a sok-sok siker ellenére is ő mindig úgy ébredt föl, hogy valamit elveszített, nem sikerült megnyernie. Tehát kiben mi marad meg jobban?
Igen, tehát én is fel tudnám sorolni azokat. Ha nagyon belegondolok, akkor talán a Peking olimpián voltam talán legközelebb ahhoz, hiszen hogyha ott megnézem az előfutamban úszott időeredményemet, amivel kényelmesen ezüstérmes tudtam volna lenni Kitajima mögött, végül is ötödikként csaptam be a célba, és ha megnézem az időeredményeket, akkor 23 századdal maradtam el az ezüstéremtől, végül is ötödikként másztam ki a medencéből, tehát persze vannak nekem is pályámban ilyen emlékek, meg ilyen élmények, de szerintem én azért inkább az a típus voltam, aki a pályafutásom során voltam elégedetlen. És kerestem mindig azt a pontot, hogy hogyan tudok fejlődni, hogyan tudok jobb lenni, hogyan tudom elérni azt, hogy kicsit az ellenfeleimnél mindig egy fél lépéssel előttük legyek, és hogy gyorsabban csapjak be a célba. De most, hogy ez a pályafutás ez véget ért, így már teljesen felesleges lenne ezen gondolkodni, hiszen már megváltoztatni úgysem tudok semmit, megmondom szintén nem is szeretnék, tehát én, hogyha végignézem a vitrinemet, akkor az a három világbajnoki arany hosszú pályán, az a két rövid pályás arany rövid pályán, illetve az az olimpiai arany és ezüstérem, amit Athénban és Londonban sikerült nyernem. Nekem ez teljes kép.
Párizsi olimpiával ugye véget ért a NOB tagsága, közben pedig a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke. Hogyan élte meg ezt a NOB-tagságot, ezeket az éveket, illetve mi ez a Magyar Olimpiai Akadémia, aminek az elnöke lett?
A NOB-tagságom az egy nagyon csodálatos időszak volt a pályafutásomban és az életemben. Az, hogy a NOB Sportoló Bizottságát tudtam képviselni, az olimpiai mozgalmat tudtam vinni és képviselni az egész világon Magyarországon. Ez egy nagyon csodás időszak volt. Nehéz volt, megterhelő volt. Azért azt tudni kell, hogy NOB-tagként a sok-sok utazás, a sok-sok konferencia, a sok-sok tárgyalás mellett azért lehetett tudni, hogy egy 2020-as évek előtti kirobbant Szocsi botrány, ami ugye az oroszok kapcsán, aztán utána a Covid alatt megrendezett olimpia, aztán az ukrán-orosz háború miatt azért rengeteg olyan feladatunk volt és nehézségünk volt, amit meg kellett oldani. A legaktívabb bizottság a NOB-on belül, tehát nekünk minden hónapban van egyeztetésünk és ülésünk, illetve a NOB-nak a végrehajtó bizottsága, az elnöksége, az folyamatos kapcsolattartásban van a NOB-nak a sportolói bizottságával. Ugye a sportolói bizottságának a mindenkori elnöke az helyet foglal a NOB-nak a végrehajtó bizottságában, tehát a döntéshozatalban a mi hangunkat azt lehet képviselni, és hát azért mi két évente megrendeztünk egy sportolói fórumot, ahol több mint 400 sportolói képviselő volt jelen Lozánban, tehát az összes Nemzeti Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának az elnökét meghívtuk, ugye 206 országa van a NOB-nak, tehát 206 sportolói bizottsági elnököt hívtunk meg, illetve az összes nemzetközi sportszövetség sportolói bizottságának az elnökét meghívtuk, a kontinentális sportolói bizottságnak az elnökeit, stb. Tehát ma két évente megrendeztünk egy sportolói fórumot, ahol több mint 400 sportolói képviselő volt jelen, és ezeken a többnapos konferenciákon, üléseken, keynote speakeken, kerekasztal beszélgetéseken volt szerencsénk megismerni azokat a feladatokat, azokat a javaslatokat, azokat a problémákat, amiket a világ sportolói éreznek, illetve amikben szeretnének változtatásokat. Ezeket a hangokat, ezeket képviseltük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a döntéshozatalában. Úgyhogy egy nagyon szép időszak volt, és megtisztelő volt helyet foglalni ebben a 8 évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a tagjai között. Úgyhogy én nekem egy fantasztikus időszaka a pályámnak és az életemnek ez a 8 év, és 2024. októberétől pedig a Magyar Olimpiai Akadémia elnöki feladatát látom el, és hát ez is egy nagyon megtisztelő feladat, és hát egy nagyon felelősségteljes is, hiszen hogyha megnézem az Olimpiai Akadémia korábbi elnökeit, vezetőit, akkor Schmidt Pál, Aján Tamás, Bukta Zsuzsanna, Iglódi Endre, és akkor én pedig az ötödik elnökként kezdem el most idén a munkát, ami egy nagyon fontos része magának a magyar olimpiai mozgalomnak. Ugye a hagyományőrzés, az ifjúság felé való információs átadása, az, hogy az olimpiai mozgalmat hogyan tudjuk a fiatalok felé a lehető legjobban képviselni, a nyári ifjúsági olimpiai táboroknak, az olimpiai bajnokokról elnevezett iskolákba való szerepvállalás, az, hogy az olimpiai bajnokokat hogyan tudjuk a fiatal generáció felé elvinni, úgyhogy a sport történeti részt is megmutatjuk neki. Azt, hogy nekünk 1896 óta hány olyan bajnokunk van, úgyhogy azoknak a bajnoknak az életútját kicsit jobban megismerjék a fiatalok, és emellett persze minden, ami a hagyományőrzésnek az ellátása, a feladata, az, hogy tényleg ne feledkezzünk meg azokról a bajnokokról, akik nekünk hála Istennek vannak, ez mind az akadémia feladata. Győr Béla úr, az Olimpia Akadémia főtitkára most már hosszú évek óta, 2018 óta főtitkárként látja el a feladatokat, és az operatív részt, azt a napi szintű munkát, azt Béla úr látja el. Úgyhogy én nekem maga ez a feladat, ez egy nagy álmom volt, hogy én ezt el tudjam látni, és jelen tudjak lenni továbbra is az olimpiai mozgalomnak a részvételében. Ebben szeretnék minél több energiát belefektetni.
Mennyire lepte az meg, hogy jelölték a magyar sport kategóriában a Prima Primissima díjra?
Ha jól emlékszem, 2007-ben junior kategóriában elnyertem ezt az elismerést, és akkor is már egy nagyon jó érzés volt átvenni a junior sportkategóriában a Prima Primissima díjat, és az idei jelölés is egy csodálatos érzés volt. Nekem az idei évenben szintén egy csodálatos érzés, hogy a Prima Primissima díjnak a jelöltjei között lehetek.
Ugye Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes úszó, orvos, író, Gyulai Zsolt, olimpiai bajnok, kajakozó, sportvezető, ugye most a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, hogy úgy mondjam, a másik két rivális. Tulajdonképpen jó ilyen társaságban szerepelni, nem?
Nagyon megtisztelő, ezért is mondtam igen, hogy megtiszteltetés ott lenni, és hogyha tényleg nézem a jelölteket a sportkategóriában, akkor megtiszteltetés, óriási megtiszteltetés egy ilyen körben a nevemet olvasni.
Ott lehetett a párizsi olimpián idén. Milyen volt testközelből, illetve mint korábbi noptagot is kérdezem, hogy mennyire volt megelégedve a látottakkal, illetve a magyar szerepléssel?
A látottakkal, én megmondom azt, hogy az olimpia előtt én bennem volt azért egy kicsi félelem azzal kapcsolatban, hogy maga a párizsi olimpia az hogyan lesz megrendezve, akár a helyszínek. Párizsvárosának a kihívásai azért én jó párszor jártam korábban Párizsban, azért hatalmas dugók, rengeteg turista, óriási embertömeg, biztonság szempontból hogyan fogja tudni majd Párizs megrendezni ezt az olimpiát, és az olimpiára kiérve nekem egy nagyon pozitív élmény volt látva azt, hogy Párizs mennyire fantasztikusan rakta össze ezt az olimpiát. Hát a helyszínek azok tényleg csodálatosak voltak. Ott lenni a víváson, ott lenni az uszodában, a Grand Palais, a La Défense Arena, a kimenni a Szajnára, megnézni a hosszú távú úszást, tehát maga a létesítmények, azok tényleg káprázatosak voltak, és nekem azt látni, hogy egy vízilabda mérkőzés, egy csoportban való vízilabda mérkőzésen rendre telt ház, az, hogy a strandröplabdán, a falmászáson, a röplabdán, tényleg az úszáson, előfutamokkor rendre mindig nem lehetett látni egy darab üres helyet sem. Nekem ez mutatta meg tényleg Párizsnak azt a fajta munkáját, hogy mennyire csodálatos energiát tettek abba bele, hogy egy nagyon nagy globális eseményt tudtak létrehozni, és hogy folyamatosan mindenhol óriási érdeklődés volt, akármilyen sporteseményről volt szó, és persze nagyon sok francia versenyző volt jelen Párizsban, de akkor is mindig teltház volt, hogyha a franciák egyébként nem voltak jelen azon akár vízilabda mérkőzésen. És nekem ez volt tényleg a létesítmények, a biztonság, a szervezés mellett az egyik legnagyobb élmény, hogy láthattam azokat az eseményeket, ahol tényleg nem lehetett találni egy üres helyet, és úgy tudtuk végignézni ezeket az eseményeket, sportmérkőzéseket, sportversenyeket. Úgyhogy én a párizsi olimpiát azt egy nagyon jó olimpiának gondolom és értékelem.
6 arany, 7 ezüst, 6 bronz, és ugye ami önnek különösen kedves lehet, hogy 3 úszó arany, hiszen ugye Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf is olimpiai bajnok lett.
Igen, valahol az én vágyam és a várakozásom az valahogy pont ez volt, hogy Kós Hubi bíztam abban, hogy a hátúszást, az 200 méteres hátúszást azt meg fogja tudni nyerni. Ugye Kristóf az nem volt kérdés, hogy az egyik legnagyobb esélyese a magyar csapatnak, a magyar úszó csapatnak pedig végképp, hogy ő meg fogja tudni védeni a címét, vagy legalább egy aranyérmet fog tudni szerezni. Ugye a címvédés nem sikerült neki 200 pillangón, viszont 100 pillangón egy újabb címet tudott nyerni egy csodálatos aranyéremmel. És hát a 10 kilométerben is tudtuk azt, hogy azért bármi megtörténhet, az egy nagyon nehéz versenyszám, hiszen a nyílt víznek a sajátosságai azok, hogy akármi meg is történhet, de azért bíztunk Rasóban, hogy ő is fog tudni nyerni. Tehát nekem az úszás szempontból egy nagyon jó érzés volt látni ezeket a győzelmeket, és ott lenni, és végigélni azt, hogy a magyar csapat adta az olimpiai aranyak felét. Úgyhogy azzal is bizonyították a magyar úszók, hogy a világ legjobbjai vagyunk úszásban még mindig.
Gyurta Dániel olimpiai világ és Európa bajnok úszót, a Magyar Olimpiai Akadémia elnökét hallották.
Vegyes úszás.
Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak.
Az olimpiai bajnok Kós Hubert és barátja, egyúttal csapattársa, a Párizsban 4 aranyérmet szerző francia Léon Marchand is ott lesz a decemberi rövidpályás úszóvilágbajnokságon, amely másfél hónap múlva kezdődik a Duna Arénában. Megjelent az esemény legújabb filmje is, amelynek főszereplője ismét Kós Hubert. A versenyző nagy erővel készül a budapesti megmérettetésre a Texas Egyetemen. Elmondta, hogy már a keze sem hátráltatja, amelyet csúnyán megégetett szeptemberben, mint megjegyezte, szerinte jobban, mint azt a lazac szeletet, amelyet próbáltak megsütni. Kós Hubert egyébként az elmúlt hétvégén VIP vendégként ott volt az Austin-i Formula 1-es nagy díjon a pedokban, majd szombaton a texasi egyetemi csapat amerikai futballmeccsén, és a pályáról üdvözölte a közönséget, amikor az egyetemen tanuló olimpiai bajnokokat köszöntötték. A VB kezdete december 10-e, a Duna Arena lelátói ugyanakkor gyorsan telnek. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője hangsúlyozta, hogy az utolsó szektorokat nyitják meg, és egyáltalán nem biztos, hogy akár csak egy hónap múlva lesz még elérhető belépő. Arról is beszélt, hogy az előzetes regisztrációk alapján több mint 180 országból érkeznek úszók Budapestre. A magyar válogatott összetétele a november 6-a és 9-e közötti kaposvári rövidpályás országos bajnokság után válik véglegessé. A vegyes úszás ugyanakkor már most véget ér. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.